Most pedig engedd meg, hogy egy játékra invitáljalak, vagy akár egy kis önvizsgálatra is. Ha nem nagyon szeretsz szembesülni önmagaddal, akkor ezt a fejezetet nyugodtan ugord át. Állításpárokat, illetve pontosabban ellentétpárokat fogok mondani. Az egyik a munkahelyi félelemnek a jellemző halmaza, a másik pedig a munkahelyi szabadságé. Gyakorlatilag összehasonlítunk egy World Blues szervezetet egy hagyományos, még nem a hatos szinten levő szervezettel, és lessük meg azt, hogy te milyen fajta vezetési stílussal rendelkezel, illetve nálatok a munkahely, az inkább félelem alapú, vagy már inkább szabadság alapú. Az első kérdés, az pont ez, félelem alapú, vagy inkább szabadság alapú szerinted a cégetek, és benne parancsoló, kontrolláló, vagy demokratikus elvek működnek. Személyiségvezérelt, vagy elvvezérelt? Mondhatnám azt, a vezető mondja meg, mi legyen, vagy a keretrendszer teszi lehetővé a kollégák számára, hogy mit, hogy csináljanak. Merev, vagy éppen agilis a szervezet. Politikai beállítottságú-e, vagy pedig rátermettség alapú és teljesítmény beállítottságú, itt a politikait nyilván nem politikai értelemben vesszük, hanem hogy a cégen belül is megvannak-e azok a vonások, amik a politikára jellemzőek, hogyan lehet feljebb jutni, hogyan vannak a hatalmi harcok, vagy ez teljesen pozíció és hatalom függetlenül tényleg az emberek teljesítményén és rátermettségén alapul. Lassú-e vagy gyors-e a szervezet, a szabadság alapú szervezetekre jellemző, hogy nagyon gyorsak, és az idő az nagyon pénz. Úgyhogy egy gyors szervezet, és a szervezetben egy gyors áramlás, ez tényleg a profit termelést teszi lehetővé. Következő kérdés, homályos-e, vagy transzparens-e? Akár a kommunikáció, világos-e a beszéd, világosak-e a célok, világosak és kitettek-e a statisztikák, vagy inkább a ködösítés jellemzi az elhallgatás és a titkok. Az egészre jellemző egy atyáskodó stílus, vagy valóban egy vezetők együttműködése az irányítás. A következő, lekenyerezéssel vásárolod-e meg a hűséget, vagy nagyszerűséget inspirálsz-e azáltal, hogy valódi felhatalmazást adsz az embereknek? Nagyszerűséget inspirálsz-e azáltal, hogy valódi felhatalmazást adsz az embereknek? Remek kérdés. Szervezet az a könyöklők túlélése, vagy Ubuntu. World Blues-ok nagyon gyakran használják ezt az Ubuntu kifejezést, ez az egymás iránti emberséget jelenti, együttműködést, törődést, harmóniát, tehát a könyöklők élnek túl nálatok, vagy pedig Ubuntu van és nem az érvényesül, aki erőszakos és agresszív. A cég az átmeneti bérlők vállalata-e, jönnek-mennek, vagy állampolgárok vállalata, ezt akár mondhatnám úgy is, hogy magas a fluktuáció, vagy ott van a lojalitás. Jellemzően rá az elkötelezettség hiánya, vagy éppen az ellenkezője, a magasfokú elkötelezettség a rá jellemző. Benne van az integritás és etika hiánya, vagy nálatok magas szintű az integritás és az etika? Mi van többségben? A túlzott szabályok és irányelvek használata, vagy pedig a józan ész használata? Józan paraszt ész nagyon jó döntésekhez tud vezetni. Maga a rendszer igazságtalan, vagy igazságos? Akár a jutalmazások, jutalomosztás rendszere, milyen alapon működik? Miért és mindenki számára elfogadott igazságos teljesítmény alapon, vagy pofára? Illetve tulajdonosként, vezetőként hogyan kezeled az alkalmazottakat a gépezetben? Egy helyettesíthető fogaskerékként, vagy pedig tisztelettel és méltósággal? Biorobotok, vagy van nekik egy jó kis humánus vezetés? Korlátozott-e a bevételetek, vagy növekedik-e a cég? Melyik jellemzi a céget, mert nem mindegy, hogy valami stagnál, vegetál, vagy éppen mondjuk dübörög, és az akadozó bevétel az sokszor jele annak, hogy valami nincs rendben a szervezetben, mert a kollégák nem igazán képesek igazi teljesítményre. A World Blues cégeknél, tehát akik ezt a Freedom at Work szabadságközpontú szemléletet, demokratikus működést berakták a cégükbe, lemérten 700%-kal, azaz 7-7-szer nagyobb az árbevételük, mint az átlagosan működő cégeknek. Alacsony a reziliencia, kevésbé rugalmas, vagy pedig magas rezilienciájú és nagyon rugalmas-e a csapatod? Illetve vezetőként korlátozod-e a lehetőségeket, vagy kiaknázod a munkatársakban rejlő potenciált? Nagyon sok olyan munkahely van, ahol ezt nem szabad, azt nem szabad, kb. Semmit sem szabad, gondolkodni sem szabad, és kell megpróbálni. És van az ellenkezője, ahol viszont teljesen nyitott gondolkodású vezetők vannak, akik bevonják a munkatársakat, akik valóban számítanak a munkatársakra, mitől biztatják őket, hogy meg tudják csinálni, és valamiben ők a legjobbak. Melyik a jellemző? Megmondjátok az alkalmazottaknak, hogy mit tegyenek, vagy a munkatársak magukat menedzselik, mert hogy képesek rá. Tapasztalat. Óriási egyébként a különbség a kettő között, és nem mondom el elégszer, a tulajdonosnak a szabadságát és a függetlenséget jelenti, hogyha a munkatársak önmenedzselésre képesek, és nem kell ott állni felettük, mert tudnak önállóan dönteni, tudnak önállóan dolgozni. Egy szóval ezt az egészet összefoglalva, félelemmel teli, vagy pedig szabadság központúan szervezeted inkább. Azt gondolom, hogy a döntés az a mi kezünkben van, főleg KKV-knál, ugye nekünk annyira kicsi a cégünk, hogy szinte mindent mi döntünk el benne, és arra megyünk, amerre mi akarunk, ugye ügyvezető tulajdonos kezébe, és azt is gondolom, hogy ezt a döntést bármikor meghozhatjuk, és bármikor az élére állhatunk egy olyan kezdeményezésnek, ami a szabadság alapú munkahely megvalósulását tűzi ki célul. De ezzel zárnám le ezt a részt, a következő részben pedig így levezetésképpen még két cégnek az alapelveit mutatnám be. Az egyik az egy külföldi példa lesz, a másik pedig egy magyar példa. Az amerikai céggel kezdem, és ez nem más, mint a Zaposz, és a Zaposznak a 10 alapelve. Ezeket mindössze néhány szóba fogom csak bemutatni, kivéve az elsőt és a tizediket, mert ha igazán meg akarjuk ismerni őket, akkor érdemes elolvasni ugye a Zaposz könyvet, ami egyébként a Voice-ban is fent van, úgyhogy nem csak olvasni lehet, hanem hallgatni is. Tony szerint, aki a Zaposznak volt a CEO-ja, az egész cég az alapértékekből fakad. A cégnek a kultúrája, az ő esetükben a cégnek a márkája is, a Zaposz, de még az üzleti stratégiájuk is, mert teljesen ezek alapján hozták meg a döntéseiket, és gyakorlatilag egy keretet adott nekik a működéshez és a hát irdatlan növekedéshez. Ugye a Zaposzt végül majdnem 2 milliárd dollárért vette meg az Amazon, úgyhogy egy egész jó kis exitet csináltak. És ők elmentek odáig is, hogy az alapértékek alapján választottak ki munkatársakat, tehát a toborzási rendszerüknek is az volt az alapja, illetve az alapértékekre ültették rá a teljesítményértékelési rendszerüket, és ők is nagyon hittek az 1%-ok erejébe, igaz, hogy ők nem 1%-nak hívták. Tony így fogalmaz, hogy a fejlesztéseknek nem kell drasztikusnak lenniük, lehet éppen olyan egyszerű, mint egy vagy két mondat hozzáírása egy ügyfélszolgálati űrlaphoz, ami szórakoztatóbbá teszi azt. És ha minden alkalmazott csak egyetlen egy apró fejlesztést hajt végre egy héten, az alapértékeink erőteljesebb hangsúlyozása érdekében, akkor ez év végére 5000 apró változtatást fog jelenteni, amely együttesen egy igen drámai javulást eredményezhet a jelenlegi helyzethez képest. Szóval Tony nagyon durván ráfűzte a cégét az alapértékekre. Például az ő terük, tér, teljesítményértékelési rendszer, arról szólt, hogy az alkalmazott mennyire képviseli jól az APOSZ alapértékeit, és jut döntésre ezek figyelembevételével. Tony így fogalmaz, hogy ideális esetben azt szeretnénk, ha mind a 10 alapérték tükröződne a cselekedeteink során, beleértve azt is, hogy miként lépünk interakcióba egymással, az ügyfeleinkkel, a forgalmazóinkkal és az üzleti partnereinkkel. Hát akkor nézzük az APOSZ 10 alapértékpontját. És ugye nem vállalkozom a részletes kifejtésre, mert itt a könyv, de hogyha lusta vagy elolvasni 347 oldalt, akkor van egy mindössze 13 oldalas, A4-es oldal tanulmányunk, ami letölthető a weboldalamról, forrainikizaposz.hu, ami csak az alapelveket fejtik és magyarázza el. Én pedig az elsőről, meg a 10-es számú utolsóról fogok csak részletesen beszélni. Nos, az APOSZ-éknál az első alapelv, ez a Deliver Wow Through Service, érd el a wow hatást valamilyen szolgáltatáson keresztül, és hogy a APOSZ-nál ez a cél bármilyen tettedet a wow érzés kísérje. Azért szól első szám második személybe hozzád, mert én azt az anyagot vettem alapul, ahol a Zaposz, illetve Tony az új munkatársakat szólítja meg. Ugye említettem, hogy az egész kiválasztási folyamatuk erre épül. Tehát ez olyan, mintha a munkavállaló, leendő munkavállalóhoz beszélne. És elmagyarázza nekik, hogy a WOW egy olyan rövid és egyszerű szó, amely valójában rengeteg dolgot foglal magában. A WOW érzéshez meg kell különböztetned magadat másoktól, azaz valami olyat kell tenned, ami szokatlan és innovatív. Valami olyat kell tenned, ami a vártnál túlmutat. Olyat, ami érzelmi hatást kelt, mert hogy mi, ugye meg is magyarázza, hogy miért van ez, nem tartozunk az átlagos vállalatok közé, a szolgáltatásunk sem számít átlagosnak, és azt sem akarjuk, hogy az alkalmazottaink átlagosak legyenek. Ezért azt szeretnénk, hogy a mi alkalmazottaink a wow életérzést kövessék. Akár irodán belül a munkatársakkal, akár irodán kívül az ügyfelekkel és partnerekkel, mert hogy a wow érzés szájhagyomány útján terjed, és itt jelzem, hogy a szájhagyomány útján terjedés egy ingyenes marketingeszköz, érdemes, nem azt mondom, hogy használni, hanem rászolgálni arra, hogy ezt használják velünk kapcsolatba. Tovább elmagyarázza a leendő kollégáknak, hogy a filozófia az APOSZ-nál, hogy ezt a wow érzést valamilyen szolgáltatáson vagy tapasztalaton keresztül érjék el, és nem olyan dolgokkal, amik közvetlenül a pénzbeli kompenzációhoz kapcsolódnak. Például ők nem kínálnak kedvezményeket és promóciókat az ügyfelek számára, tehát nem az van, hogy wow, 50%-kal olcsóbb ez a cipő, wow, hanem sok más példa, rengeteg jó példát mondanak el pont a munkatársak ebben a könyvben, mert hogy minden munkatárs arra törekszik, hogy átadja ezt a wow érzést az ügyfeleknek, meg a munkatársaknak, és az ő beszállítóiknak, partnereiknek, és ezáltal hosszú távon a befektetőiknek is, ugye az APOSZ részvénytársaság volt. Nos, ezt az első pontot Zaposzéknál minden munkatárs tudja, ismeri, akik már ott dolgoznak, ugye így működnek, és Tony így vette föl az új embereket is, és a teljesítményüket is. Minden pont után feltesz pár kérdést, amivel a leendő munkatársát gyakorlatilag gondolkodásra készteti, mert hogy ő is a gondolkodó munkatársakat szereti hozzám hasonlóan. És ezért a tanulmányban minden pont után, ha letöltöd az oldalunkról, majd fogsz találni mindegyik után egy néhány kérdést, azért, hogy akár te is elgondolkodhassál azon, hogy hogyan lehetne egy-egy alapelvet akár átültetni a te gyakorlatodba is. Ugye Tonyéknál ez igen sikeresen gyakorlatban lett működve. Az elsőnél náluk két kérdés van. Az egyik az, hogy milyen dolgokon javíthatsz a munkádban, vagy a hozzáállásodban, hogy több emberből váltsd ki a wow érzést, és a második kérdés, elérted-e legalább egy embernél ma ezt a wow érzést? Itt elmesélnék neked egy saját gyakorlatot, azt mi így házon belül érintési pontjátéknak hívtuk. Már elég régen csináltuk, lehet, hogy újra itt lenne az ideje. És ez a játék a következő. Leültünk mindannyian, a teljes csapat, egy ötletbőrzére, amikor is elindultunk a vevő útját követve, ez az út, ez egyrészt a fizikai út volt, így a villamos megállótól, ahol leszáll a villamosról, vagy ahol a autójával bekanyarodik az utcánkba, egészen onnan, és tényleg centről centire haladva a vásárlásának az utolsó pillanataig, és mi több még a tovább is, és megnéztük azokat a pontokat, ezért az érintési játék, hogy melyik az a pont, ahol tudnánk jobbak lenni, ahol tudnánk egy aprót fejleszteni, szebb legyen, jobb legyen. Mondok néhány példát, hogy így jobban el tud kérdezni, hogy mi lett a képzelni, hogy mi lett az ötletbőrze eredménye. Például azóta lett ilyen nagyon nagy, szép, színes, nagylógos lábtörlőnk a boltok bejárat előtt. Én ezt először Angliában láttam, és nagyon-nagyon tetszett nekem. Ez egy cég gyártja, ők tisztítják, ők cserélik, és a vevők már ezen keresztül jönnek be hozzánk azóta. Ekkor került egy nagy, szép színes tábla a sarokra, mert rájöttünk, hogy így baromira nem vagyunk megtalálhatók, mi elég el vagyunk dugva egy ipartelepen, úgyhogy akkor táblázzuk ki, ott a tábla nyilakkal, és így már nem a utca másik, vagy a telep másik oldalán levő munkaruházati boltba keresnek minket. Így került például egy reklámtábla a közeli iskolához, aki elég sok vevőt hoz be nekünk. Így került például kávégép a Nagyker vevőszolgálatára, és azóta indult be a vevők kávéztatása, és a kávé mellett egy csomó érdekes dolgot el szoktak nekünk mesélni, amiből mi további jó kis döntéseket tudunk hozni. Néha nyilván szó van arról is, hogy a konkurenciánál mi hogy van, mivel elégedetlenek éppen, és akkor nyilván mi rámegyünk arra, hogy nálunk az ott hiányzó dolgokat jól megkapják, és még jobban kössük őket magunkhoz. Ezek után, illetve ezen érintési pontjáték után került például vízgép, hogy a vevők is ihassanak, mert hogyha 40 fok van, és állati szomjasan beesik az ajtón, akkor jól esik neki is egy pohár hideg víz. Ezután a játék után vezettünk be nagyon jó pofa húsvét és karácsonyi ajándékokat számukra, és ehhez azóta teszünk hozzá az új termékeinkből mindig egy mintacsomagot, amit ingyenesen kipróbálhat, dolgozhat vele, akár el is adhatja, és megismerheti a saját gyártású új termékeinket. Ennek következtében, hogy leültünk gondolkodni, alakult ki maga a bónuszrendszer, amivel az ő éves munkájukat értékeljük. Ennek következménye az, hogy lett díjátadó is, ahol az éves munkájukat megköszönjük nekik, és azokat különböző díjakkal elismerjük, akik a legnagyobb forgalmat hozták. Így került például egyszer illat a bejárathoz, vagy színes flyerek a csomagokba, amivel ilyen keresztmarketinget csinálunk, és így kerültek be a szakmai tanfolyamok mellé például üzleti tanfolyamok is, mert egyszerűen végigmentünk azon az úton, amit a vevő bejár nálunk, és minden egyes centiméternél megnéztük azt, hogy hogyan tudunk neki többet segíteni. Így lett például minden új vásárolnak, ugye mi lufit árulunk, ingyenes betanítás, aki új vevőként Nagyker partnerként teljesít nálunk, akkor kap egy betanítást. És ugye nem csak a fizikai utat jártuk végig, hanem az online webes felületen is végigmentünk. Így lett például egy úgymond Excel import a B2B webshopunkban, hogy egy beemelhető rendeléssel meggyorsítsuk az ő rendelését, ne kelljen pötyögnie. Így lett például ráncfelvarrás, UX design új a másik webáruházunkba, például így lettek új fizetési és szállítási módok a webáruházakba, rájöttünk, hogy ezt se nyújtjuk, és milyen jó lenne nekik, ha több fizetési szállítási mód közül tudnának választani. A lényeg az volt, hogy úgy gondolkodtunk, hogy neki hogy jobb, neki hogy gyorsabb, neki hogy könnyebb, ez vezette a gondolatainkat, és ennek mentén jöttek az ötletek. És elmondom, hogy az ötletek mindig a legmeglepőbb területekről érkeztek, ezért javaslom, hogy az ötletelésben ne felejtsd el az összes kollégát bevonni, mert tényleg nem lehet tudni, hogy kinek a fejébe rejlenek a legnagyobb kincsek. Például a raktár csapata nálunk kiváló a marketing ötletelésben és a szövegírásban is. Tonéknál, az Aposznál a második helyen a ragad meg a változást és ösztönözd azt, hiszen egy folyton növekvő, és ők aztán tényleg rohamosan növekvő cég voltak, egy folyton növekvő vállalatban való részvétel állandó változással jár. És Tony ki is mondja azt, hogy ha te lendő munkatársként nem állsz készen az állandó változásra, akkor valószínűleg a Zaposz nem neked való cég. Tehát teljesen világos, kik vagyunk, itt mi a módi, és hogyha ez téged frusztrál, akkor egyszerűen ne gyere ide dolgozni. Így folytatja, mindenkinek meg kell tanulnia, hogy a változástól nem szabad félni, hanem meg kell azt ragadni lelkesen, ugye ez az elvárása a munkatársak irányába is, és amit még talán ennél is fontosabb, hogy ösztönözzék azt, és vezessék azt. Tehát egy munkatársi szint is lehet az, ami proaktívan előjön ötletekkel, aki cselekszik, aki élére áll mondjuk egy új projektnek, új ötletnek, és ezt Tony pontosan meg is fogalmazza feléjük. Kinek való a cége, kinek nem való a cége, és azt is, hogy miért gondolja így. És mi a célja ezzel? Változást elősegítő magatartással. Ugye nyilván az, hogy továbbra is a versenytársak előtt maradjanak, ehhez folyamatosan kell változni, és a versenytárs az tényleg legyen mindig több lépéssel mögötted, hogy csak találgasson, és találgassa azt, hogy te mit, hogyan csinálsz. Ugyanis az ötleteidet lemásolhatják, de az embereidet nem másolhatják le, és a cégkultúrádat sem másolhatják le, és a szolgáltatás mögött megbújó erőt sem. És ez az, amiért egy cég gyorsan képes fejlődni. Az állandó változás igénye, ha szerves részét képzett céges kultúrájának, akkor nagyon nagy és nagyon gyors növekedésre képes. A harmadik a kedvencem, ez a Be Weird, vagy egy kicsit hosszabban mondva Create Fun and a Little Weirdness. Légy szórakoztató és légy kicsit különc. Ugye a Zaposznál mindenkit arra búzdítottak, hogy szórakoztatóak legyenek, és ne legyenek túl szokványosak, mert hogy ez a fajta vállalati kultúra tette őket sikeressé, és a kultúrában tényleg ünnepelték, ösztönözték a sokféleséget, a sokszínűséget, és minden embernek az individualitását. Tényleg azt szerették volna, és meg is valósították, hogy az emberek a munkán keresztül kifejezhessék a személyiségüket. Én egyébként Tonyhoz hasonlóan nagyon-nagyon hiszek a sokszínűségben, mi csapatunk is elég sokszínű csapat. A negyedik merészségről szól, nyitottságról és kreativitásról, ugyanis mindenkit arra buzdítanak, hogy vállaljon kockázatot. Az Zaposznál fontos az embereknek és maga a cég egészének is, hogy merész legyen. Tehát ez egy igazi piac kihívó magatartás. Hogyha bele gondolunk abba, amikor Tony elkezdte a céget, és kitalálta azt, hogy cipőt fog online árulni, mindenki teljesen hülyének nézte, ugyanis akkor, amikor a cipők a cipőboltban voltak, offline boltokban, elképzelni nem tudták, hogy ezt hogy lehet egy cipőt eladni, meg megvenni, anélkül, hogy fölpróbálná, melyik szám jó neki, milyen méret, hol szorít, itt szorít, egyáltalán tetszik-e a képről, milyen az valójában. De mondjuk őt ezt nagyon nem érdekelte, megcsinálta a $2 millió exitált céget. Tehát a merészség az náluk alapelv, de azt azért hozzáteszik, hogy vakmerő ne legyél, de ne félj kockázatot vállalni, hibázni se, és nagyon olyan volt a kultúra, amiben az emberek tényleg fejleszthetik döntéshozó képességeiket, és senki nem haragudott meg azért, hogyha a döntéseikben is szokatlan módon viselkedtek, mivel hogy szabadon gondolkozhattak, de ez volt az, ami őket a versenytársaik fölé emelte. Az ötös, folytasd a növekedést és a tanulást. Szívemnek legkedvesebb szó, képzés, tanulás, nálunk is alapérték, és az aposznás, és az aposznál is fontos volt az, hogy a munkatársak folyamatos kihívások elé állítsák magukat. Azt vallták, hogy a legjobb szakértelem, amit valaki a vállalatba behozhat, az a tanulás, az adaptálás, az új dolgok kifejlesztése, mert hogy ez segít a cégnek abban, hogy növekedni tudjon. Ugye nálunk is a képzés a legfontosabb alapelv, és tényleg hiszem azt, hogy a sikernek az alapköve lehet minden cégnél. Tehát nem véletlen az, hogy nálunk a képzési büdzsé, képzési keret magasabb, mint a marketing keret. Mi annyira hiszünk a képzésbe, hogy többet költünk rá, mint marketingre. Tanulnál a hatos pont, építs nyílt és őszinte kapcsolatokat a kommunikációddal. Mi értékeink között is megtanulható a kommunikáció, az egyik legfontosabb, amit vezetőként tehetünk, hogy erre megtanítjuk a munkatársakat. Egyébként vannak cégek, akik kommunikációs képzéseket tartanak, érdemes ezeken részt venni, hogy jól tudjunk hallgatni és jól tudjunk kommunikálni. Az aposznál is úgy gondolták, hogy a nyíltság és az őszintesség az a legjobb kapcsolatok szolgálója, és bizalomhoz, illetve hithez vezet. És azt is elmagyarázta a munkatársaknak, hogy ne felejtsék el azt, hogy a nap végén az számít igazán, hogy milyen érzéseket váltasz ki az emberekből, nem pedig az, hogy mit mondasz és mit teszel. És annak érdekében, hogy valaki jól érezze magát a veled való kapcsolatban, tudnod kell, hogy a másik fél őszintén törődik veled, személyes oldalon, mint szakmailag, vagy pedig sem. És a cégek növekedésével ez egyébként aranyszabály. A kommunikáció egyre fontosabbá válik, főleg egy gyorsan növekvő cégbe, hogyha nincs meg a kommunikációnak az áramlása, ott egyéb áramlás sem lesz, ezért minden munkatársnak meg kell értenie azt, hogy ő és az ő csapata hogyan kapcsolódik be a nagy képbe, meg a hogyan kapcsolódik a nagy célokhoz, amit ugye ők közösen együtt próbálnak elérni. Hetedik. Építs pozitív csapatot és családias szellemet. Ők is úgy gondolták, hogy többek vagyunk, mint egy csapat, és hogy család vagyunk. És azt tartották, hogy a legjobb vezetők azok, akik példát mutatnak. És nem csak abban, hogy csapatvezetők, hanem abban is, hogy csapatkövetők. Mert hittek abba, hogy a legjobb döntések nem felülről lefelé, hanem alulról felfelé születnek. A legjobb csapattagok pozitív hatással vannak egymásra, és mindenkire, akivel csak találkoznak, és igyekeznek kiküszöbölni mindenféle cinizmust és negatív interakciót, szívemből beszél, és ehelyett inkább a harmónia megteremtésére összpontosítanak. Szerintem egy tulajdonosnak is lehet álma. Legalábbis nekem volt egy olyan évem, amikor így kitűztem azt, hogy semmi más nem akarok, csak nyugalmat és harmóniát. Harmóniát az életembe, harmóniát a cégembe, és akkor nagyon-nagyon sok olyan intézkedés bekerült a cégbe általam, amivel gyakorlatilag ezt ma már mondhatom, harmónia állapotát sikerült elérni cégben is és magamban is. És egy jó állapot. 8. A kevesebbel többet érhetsz el, do more with less. Ők hisznek abba, hogy helye van a fejlődésnek mindenben, amit tesznek, mert hogyha a versenytársak előtt akarnak maradni, akkor bizony folyamatosan fejleszteni kell a működésüket, és folyamatosan arra kell törekedniük, hogy minél hatékonyabbá tegyék magukat, és kitalálják azt, hogy hogyan kell a dolgokat jobban csinálni. És ehhez nem kell többet dolgozni, ehhez elég jobban dolgozni. Náluk is az van, hogy a hibákat tanulási lehetőségként értelmezik. Egyébként az üzleti tevékenységeikben komolyak, annak ellenére, hogy furcsák, szokatlanok. Ugye van egy ilyen pontjuk. Hisznek a kemény munkában, és a munka elvégzéséhez szükséges erőfeszítésekben. Tehát nem dőlnek hátra, soha nem is dőltek hátra. A 9-es alapértékük pedig a légy szenvedélyes és eltökélt. Nagyon nagyra értékelik a szenvedélyt, az elszántságot, a kitartást és a sürgősség érzetet. Ezt szeretem egyébként, ezt a sürgősség érzetet. Hogyha nem érzem valakin azt, hogy nem igyekszik, magyarán lusta és nem szorgalmas, tehát így nem érdekli őt, hogy kész lesz-e határidőre, jó lesz-e határidőre. Tehát nincs benne meg ez a mozgató rugó, hogy na, gyerünk, csináljunk, na, gyerünk, legyünk vele minél hamarabb kész. Hát én azokat a munkatársakat nagyon nem szeretem, és nem is nagyon szeretem ilyen emberekkel körülvenni magamat. Tony is hiszi azt, hogy a szenvedély és az elszántság ragályos, és hisz abban, hogy a pozitív és optimista, de reálisan optimista hozzáállása, ha van mindez, amit csinál, akkor az másokat is arra ösztönöz, hogy ugyanilyen hozzáállással bírjanak, példamutatás. És itt ennél a lelkesedés pontnál megállnék egy pillanatra, hogy a lelkesedés mennyi mindent ki tud váltani. Jó néhány év, amikor nálunk a középvezetői réteg kialakult, akkor egy cég csinált nálunk vezetői teszteket, hát lemérni azt, hogy mennyire jó választás volt-e őt kinevezni vezetőnek, azaz alkalmas-e vezetésre. Nyilvánvalóan én is részt vettem ebbe a vezetői tesztbe, megkaptuk az eredményt, és hát igen meglepődve, mi több szomorúan konstatálva nézettem az eredményekre, ugyanis a leges-leges legalacsonyabb pontszáma nagyon-nagyon-nagyon elmaradva a többiekétől, mint vezetői készség, az nekem volt. És mielőtt beledőltem volna a kardomba, és ugye hát azért értetlenkedtem, hogy az Istenbe tudtam azért idáig elvinni egy céget, ugye 500 millió fölött volt már az árbevételünk akkor, akkor a tesztet értékelő cégvezetője azt mondta, hogy gyakorlatilag egy válasza volt rá, hogy a lelkesedéseddel. És a lelkesedés nagyon-nagyon sok mindent ki tud pótolni, akár még a vezetői kvalitások nem létét is, mint az én esetembe. És elérkeztünk a 10-es ponthoz, amiről mondtam, hogy egy picit többet fog beszélni, mint a többi pontról, ez pedig a Be Humble. Esetleg észrevettétek, hogy a pólómon is ez a felirat van, hogy Be Humble és egy világító torony. Ezt a pólót Vegasban vettem, amikor másodszorra kint voltam Tonyéknál, az Aposznál a cég túrán. Hogy emlékeztessen arra, amit Tony is vallott, hit. Azért beszélek múlt időben, mert tavaly november végén 46 évesen itt hagyott bennünket. Tehát amiben Tony is hit, hogy légy alázatos, és az alázat az alázatosság minősége. Amikor szerény vagy, nem büszke, és a szíved jósága miatt cselekszel, nem önmagadért. Szerintem hihetetlen ereje van az alázatnak, és hihetetlen erő rejlik például a szolgáló vezetői stílusban. Szerintem az egyik legsikeresebb stílus egyike. Nyilván nagy egóval rendelkező embereknek nem igazán való. És akkor nézzük meg, hogy hogyan magyarázza Tony a 10. alapértékét. Noha a múltban gyorsan nőttünk, felismerjük, hogy mindig adódnak előttünk megoldandó helyzetek. Úgy gondoljuk, mindegy, mi történik, mindig tisztelettudóan kell másokkal bánnunk. Miközben az egyéni vagy csapat sikereit ünnepeljük, nem vagyunk arrogánsak, vagy bánunk másokkal másképp, mint ahogy mi is szeretnénk, hogy mások bánjanak velünk. Ehelyett Csendes magabiztossággal viseltetünk, mert hisszük, hogy hosszú távon a karakterünk, zárójel jellemünk önmagáért fog beszélni. És felteszi a szokásos kérdést, mivel ugye ez a munkatárs kiválasztó folyamatának egy része, a munkatárs, a lendő munkatárs irányába, hogy alázatos vagy, amikor az elért eredményeidről beszélsz. Alázatos vagy-e, amikor az aposz által elért eredményekről beszélsz. És ugyanazzal a tisztelettel bánsz kicsi és nagy beszállítókkal, mint ahogy ők bánnak veled. Az aposznak az volt a víziója, hogy egy napon az Egyesült Államokban az összes kiskereskedelmi tranzakció 30%-a online fog végbe menni, hogy ők 20 éve kezdték. A fogyasztók pedig attól a cégtől fognak vásárolni, amelyik a legjobb szolgáltatást és a legjobb kínálatot nyújtja. És Tony 20 éve kijelentette azt, hogy a zaposz.com lesz az az online áruház. És így is lett. És a WordBlue demokratikus alapelveinek bemutatására épülő videó utolsó, befejező, lezáró részeként jöjjön egy remek magyar példa. Szerintem a legkreatívabb, ami Magyarországon létezik, legalábbis a legkreatívabb, amit én Magyarországon láttam magyar cégnél az alapértékekre. És ez nem más, mint az Innonic-nak az alapelvei, hogyha így nem ismerős, hogy Innonic, akkor valószínűleg úgy ismerősebb, hogy webshop expert, a bérelhető webáruházak legkiválóbbika. Zárójelben megjegyzem, hogy az Innonic-nak van akadémiája is, és nagyon jó dolgokat lehet ott tanulni, nem véletlenül, hiszen a tulajdonos is járt az aposznál, és ő is ismeri az aposz alapelveit, és valami fantasztikus, hogy milyen alapelveket kreáltak ők is maguknak. 7 pontból áll az övéké. Gyorsan elsorolom, fent van egyébként a weboldalukon is, és ilyen tök jó, ilyen kis bogyók, meg mint egy kis folyamatábra úgy néz ki. Az első alapérték pontjuk az always keep improving, azaz folyamatosan tanulj, mert a tanulás sosem ér véget. Minél többet tudsz, annál jobban fogod látni, hogy mennyi mindent nem tudsz még. Hát ez szerintem is egy jó nagy igazság. Wow! Mint a Tonyéknál, your customers, varázsold el az ügyfeleidet, és próbálj meg folyamatosan jobb terméket és jobb szolgáltatást nyújtani, törekedj arra, hogy minden velünk való kapcsolata az ügyfeleknek pozitív és emlékezetes legyen. 4. az experiment. Számolok, hogy 4. Tekints minden új ötletre, projektre és újdonságra nyitott szemmel. Ne félj kipróbálni új dolgokat, és ne félj keresni az új megoldásokat, a jobb megoldásokat. Sweep the floor, ez a kedvencem. Nagyon tudok vele azonosulni. Sose érezd, hogy valami méltóságon aluli. Légy mindig alázatos, és ne csak szavakkal, hanem tettekkel is bizonyítsd kiválóságod. Egyébként ezt én úgy szoktam megfogalmazni, hogy a sweep the floor, ez a sepert fel a padlót magyarul, én pedig azt szoktam mondani, hogy nem fog leesni az aranygyűrű a te kezedről se, vagy valaki másnak a kezéről se, ha mondjuk megfogja a lapátot, felveszi a szemetet. Nagyon nem szeretem az olyan embereket, akik annyira fent hordják az orrukat, hogy mondjuk egyszerű feladatokat ők piszkosnak találnak, úgyhogy nálunk is ez van a gyakorlatban is, hogy sepert fel a padlót, vagy vedd fel a szemetet, legalábbis, hogyha valaki itt akar dolgozni. Az 5. az owner mentality, tulajdonosi hozzáállás. Légy proaktív, azaz, ha látsz valahol lehetőséget arra, hogy valamit jobbá tehess, segíts benne akkor is, ha az nem a te felelősségi köröd. Utolsó előtti nálunk a mutual respect, ugye ez a egymás kölcsönös tisztelete, és így szól ez az alapérték pontjuk, légy igazságos másokkal, és add meg nekik az őket megérdemlő figyelmet és tiszteletet, amit fordított helyzetben te is elvárnál. Ha visszagondolsz a WordBlue irányelvekre, visszagondolsz a Zaposz irányelvekre, marhára nincsenek nagy titkok. Ilyen egyszerű titkok vannak, amik a sikeres cégeket nagyjá és még nagyobbá teszik. És nem utolsó sorban az enjoy the game, mert ezt én is gondolom, fordítom, élvezd a játékot, mert én is úgy gondolom, hogy a vállalkozás az egy igen jó játék, és az Innoniknál is hisznek abban, hogy a munkahelyen is jól érezhetjük magunkat, itt a Ballonbőrnél is hiszünk ebben, és ezért törekszünk arra, hogy minél több vidámságot és örömet csempészünk a hétköznapokba. Tehát látjátok, hogy Magyarországon is működnek Amerikához hasonló kultúrájú, erős csapatkultúrájú cégek, akiknek vannak alapértékpontjék, és ha esetleg a ti cégeteknek még nem lennének leírt alapértékeik, akkor én azt javaslom, hogy üljetek le, és játszatok egyet, ti is fogalmazzátok meg Innonikhoz vagy Zaposzhoz hasonlóan 7 vagy 10 pontban, az, hogy mi az érték számotokra, és mi az, ami a működéseteket vezérli. És szívből kívánom azt, hogy ti is érezhessétek azt a hihetetlen összekovácsoló erőt, ami egy céget a legnehezebb időszakban is képes összetartani, a könnyű időszakokban pedig valóban szárnyakat ad a repüléshez.